Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén először ének szóval magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, énekeljük a 133. Zsoltárunkat. A 133. Zsoltárunk így kezdődik: Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval magasztaljuk tovább a mi Urunkat, Istenünket. Énekeljük a 464. dicséretünket, a 464. dicséretünk első négy verszakát. Az első verszak így kezdődik: Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme, megnyitom. A mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás iratunk a heidelbergi KT mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Második úrnapja az ember nyomorúságára. Harmadik kérdés. Honnan ismered meg nyomorúságodat? Isten törvényéből. Negyedik kérdés. Mit követel tőlünk Isten törvénye? Krisztus az, aki megtanítja nekünk a törvény lényegét. A Máté evangéliuma 22. részében. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Ötödik kérdés. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem. Mert természetem szerint hajlamos vagyok Istent és fele barátomat gyűlölni.
Köszönjük szépen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltárból, ez pedig a Zsoltárok könyve 29. fejezete, a 29. fejezet mind a 11 versét olvasom. Hadd kérjem, hogy Isten igéjét fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Itt szólt tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 29. fejezetének első versétől Isten írott üzenete. Dávid Zsoltára. Magasztaljátok az Urat, ti mennyei lények, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben. Az Úr hangja zeng a vizek fölött, menny dörög a dicsőséges Isten, az Úr a nagy vizek fölött. Az Úr hangja hatalmas, az Úr hangja fenséges. Az Úr hangja cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait. A Libánon ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szírión, mint egy bivajborjú. Az Úr hangjára lángok törnek elő. Az Úr hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az Úr Kádés pusztáját. Az Úr hangja megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket. Templomában mindenki őt dicsőíti. Az Úr trónol az áradat fölött, ott trónol az Úr, az örökkévaló király. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk a Jézus Krisztus által, Urunk, valóban ad, hogy mi is mindig téged dicsőítsünk és magasztaljunk. Köszönjük, hogy erre most felszólított bennünket ez a Zsoltár is, a te fenségedre, a te nagyságodra, a te hatalmadra, úgy, ahogy te tudsz cselekedni, és senki más, ahogy valóban erő és fenség lakozik a te egész szentségedben, személyedben. És Urunk, add, hogy mindezt mi is meglássuk, ami személyes életünkben is, ahogy erre a világra gondot viselsz, ahogy azt kézben tartod, és ahogy a mi személyes életünket is, Urunk, irányítod, vezeted. Nagy dolgokat láttatsz meg velünk, nagy csodákat művelsz a mi életünkben is. Bár látjuk a sokféle nyomorúságot is, sokszor bizony azok saját bűneink miatt következnek ránk. De láthatjuk a szabadítást is, a hozzád való kiáltásnak a következményét, amikor te kiemelsz, amikor te talpra állítasz bennünket, amikor új erőt adsz, és ismerjük, tudjuk, személyesen is tapasztaljuk. Te a megfáradtnak is új erőt adsz, és az erőtlennek az erejét megsokasítod. Urunk, hadd köszönjük meg neked, hogy te ilyen élő Isten vagy. A te valóságodat megtapasztalhatjuk. És add is, Urunk, hogy így figyelj ránk, gondoskodj rólunk szereteteddel. Hadd kérjük, Urunk, ezt is tőled, hozzád fordulunk. És Urunk, te látod a mi egész életünket, gondolatainkat, azt is, hogy most éppen mi az, ami foglalkoztat bennünket, milyen nagy kérdésekben vagyunk benne. Hol kell jöjjön a szabadítás a mi életünkben? Urunk, könyörgünk, hogy cselekedj rajtunk, velünk és általunk. Így kérünk, Urunk, most is te légy itt velünk szent lelkeddel, áld meg igédet, a hozzánk szóló szavadat, add, hogy az elérjen, erre nyitott legyen fülünk és szívünk, és hogy formáljon át bennünket a te szavad. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk, légy itt velünk szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készüljünk, énekeljük a 171. dicséretünket. A 171. dicséret egy énekvers így kezdődik. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből, a 42. fejezet első 9 verséből. Református bibliaolvasó kalózunk szerinti mai napra kirendelt ige hirdetési alapige ez. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa az igét. Így szólt át hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezete első 9 verse. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki és nem töri össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok, míg mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, csodálatos ígéreteket rejt Ézsaiás próféta könyvének ez a fejezete is. De hogyha ezt a könyvet már olvastuk, vagy olvashattuk, vagy akár részenként újból és újra elővettük, akkor látjuk, hogy nem csupán akkor ott, Krisztus előtti 6. században szólal meg, és nem csak Izrael népének ad vigasztalást a fogságban, a babiloni fogságban, hanem azóta is évszázadok, sőt, évezredek teltek már el, és újra és újra vigasztalást és bátorítást ad Isten a prófétá szavain keresztül a mindenkori Isten népének. Nagyon sok üzenete van, akár ennek a mai szakasznak is, így egészében is elolvasva, és bizony látjuk azt is, hogy nem vonatkozik ez másra, mint egyetlen valakire, a messiásra, a szabadítóra, akit Isten közénk küldött, akinek akkor még csak az ígérete volt ott Izrael népe előtt. És bizony nagyon nagy vigasztalás volt a fogságban is, hogy Isten valami újat készített, szabadulást hirdetett. Nem csak a régieknek, az előtte élőknek. Izrael népe nem csak előtte élhette meg a szabadításokat, hanem most is, ott a fogságban, hiszen valami új kezdődik a nép életében, és hagyd mondjam így, a nép életében belül mindig, az egyének az életében is. Csak egyetlen egy fél mondatra hagy utaljak rögtön az elején, itt olvastuk a 4. versnek a 2. felében, egészen picike kis szakasz, tanítására várnak a szigetek. Tudomásom szerint ez indította Molnár Máriát, Cegléd is kapcsolatban van az ő nevével, hiszen itt van a református ápoló gondozó otthon, ahol fogyatékos gyerekeket is ápolnak. Ez indította őt arra, hogy elmenjen messze távoli csendes óceáni szigetekre, és ott hirdesse Isten igéjét, tanítását az ott lakóaknak. Bizony, akár egy-egy ilyen picike kis szakasz, akár a mai igényből is, embereknek az életét, formáját változtatja meg, és töltik be Istennek az elhívását, ha úgy tetszik, parancsát. Azt is tudjuk, bizony ő mártír halált hal a 2. világháborúban. A japán támadás következtében bizony ő is áldozatul esik ott, a csendes óceáni sziget világban, Pitulu szigetén. De Isten oly sok ígéretet elrejt az ő igéjében, így mondtuk, akár ebben a picike mai rövid szakaszban is. Annyit még mindenképpen az elején hadd mondjak el, tehát amikor megszólal ez először, ez az ige, Krisztus előtt a 6. században vagyunk, Izrael népe fogságban, a babiloni fogságban, és azt is látják, tapasztalják az ott lakók, hogy most az asszír birodalom után valami új következik, egy új világbirodalom, a perzsa birodalom kezd megerősödni, és Círus királynak majd megfogalmazódik, hiszen Isten irányítja a világ hatalmasait is, hogy el kell majd engedni az ő, mármint Izrael népét. Nem maradhatnak ott végtelen időkig a fogságban, a fogságnak az ideje is letelik. Azt is tudja a nép, meg kellett tanulnia, hogy bizony ez bűnei következménye volt, de Isten határt szab az ítéletnek is. Tehát vége lesz a fogságnak, elkövetkezik a szabadulás, visszatérhetnek az eredeti országukba, a lakóhelyükre, amit Isten megígért, és kezdődhet valami új, újjáépülhetnek a falak, újra szervezhetik az egész társadalmat, a nemzetet, és Isten az új nemzedékeknek is kijelenti magát. Kedves testvérek, milyen csodálatos ez az ige, most így, 2022 elején is, ahogy megszólalhat köztünk, hogy Isten valami újat készített. Nem látjuk még ezt előre, ami egyéni életünkben sem, és Isten mindig úgy is készíti az újat, hogy az ő népe életében készíti. Így is az övéire tekint, a Krisztusban elhívottaknak. Mi már az új szövetség népe vagyunk, de Isten így is elkészít terveket, így is elkészít áldásokat. Az a nagy kérdés, látjuk-e, vágyunk-e rá, hagyjuk-e, hogy kibontakozzon a mi életünkben, és Istennek a tervét így valóban be tudjuk teljesíteni. Még talán két mondat arról, sokan úgy gondolják, főleg Izrael népe, hogy rájuk vonatkozik ez a prófécia, de olyan egyértelmű. Aztán majd utalni fogunk új szövetségi szakaszokra is, ahogy ez be is teljesedett. Nem igazán így Izrael népe életében, hanem a messiás, a szabadító életében. Egyértelmű, hogy kinek is az életében lettek nyilvánvalók ezek az igék, akiről Ézsaiás 600 évvel azelőtt prófétált, és tudjuk, hogy nem csak ő, az Ószövetségnek sok ígérete ott van. Jézus Krisztusban ment végbe. Ő a szabadító, ő a messiás. Ő az, akit vártak a régiek, ő az, akit várt Izrael népe, és ő az, akit majd vissza is várunk. Ezzel a reménységgel vagyunk. Hogy is kezdődött ez a szakasz? Az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm, lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Fülünkbe csengnek az ismerő szavak az új szövetségből is, akár Jézus Krisztus megkeresztelése. A napokban olvashattuk ezt az igét is. Ahogy mennyei szózat hangzik, és Isten kijelenti, ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm, őt hallgassátok. Benne van Istennek minden gyönyörűsége. Az ott lévők, keresztelő János és a többiek ezt mind hallhatják. De később is ott van ez a kijelentés, akár a megdicsőlés hegyén is. Ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. És hát ott vannak ezek az ismerő szavak is, ahogy valóban Jézus Krisztus még akkor sem lármázott, akkor sem ellenségeskedett, amikor az ő elfogatására jönnek, amikor egyértelmű az ő útjának a beteljesedése, hiszen tudta, hogy ennek kell majd bekövetkeznie. Így kell beteljesedni minden egyes proféciának, ami megváltásunknak is így kell véghez minnie. És hát ő rá mutatott keresztelő János, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Egyértelmű, oly sok profécia, ahogy az beteljesedik Krisztusban, egészében rámutat, benne megy végbe. És ahogy itt olvastunk, törvényt hirdet a népeknek, napokban olvashattuk éppen kalózunk szerint is a törvény magyarázatát, a hegyi beszéd elejét, amikor azt mondja Krisztus, nem eltörölni jöttem a törvényt, az Istenit, hanem betölteni. Ő igazán teljességgel töltötte be a törvényt, hiszen ha nem így teszi, akkor rajtunk marad, mint egyfajta átok, a következménye a dolgoknak, hiszen élő ember nem tudja tökéletesen betölteni a törvényt. És utána meg is mutatja Jézus Krisztus, hogy mi volt a szándéka Istennek a törvénnyel. Miére viszi azt a gondolatot? Legyen az akár a hatodik parancsolat a ne ülj, vagy akár a hetedik a ne paráznák, hogy és sorolhatnánk ezt, ahogy ő azt magyarázza, és azt mutatja meg, hogy Istennek szándéka, eredeti terve mi volt a törvénnyel. Hol is van a bűn? Honnan jön elő az emberből? És mivé lesz? Mi lesz a bűn következménye? Valóban sokszor akár gyilkosság. Megmutatja tehát Jézus, hogy az, aki már csak azt mondja az ő atya fiának, hogy ostoba, már méltó a fő törvényszéki eljárásra. És aki azt mondja az ő atya fiának, hogy bolond, az méltó a gyehenna tüzére. És nem ott kezdődik tehát ez a parancsolat, vagy annak hatálya, hogy ne ülj, amikor már a másikat akár tetlegességgel el is pusztítom. A szavaknak, a gondolatoknak a szintjén már ott el kell vágni a gonosznak az útját, hogy az megfogamva az a bűn, az valóban bűnné teljességé, megcselekedett bűnné lehessen. Kedves testvérek, Látjuk-e így ebben az igében is a Jézus Krisztusban beteljesedett proféciákat, az ő rá való mutatást, és milyen csodálatos ígéretek vannak ebben az igében, és különösen a következő versekben oly sokan tudjuk ezeket fejből is, és olyan jó ezeket mindig idézni is. Két csodálatos kép van ebben elrejtve. Hogy is olvastuk? A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Előttünk van egy kép, és tudjuk, hogy a nátszál egyébként sem egy olyan erős valami, és hogyha az megreped, akkor már az nem sokat ér. Tudjuk, hogy igazán csak kidobásra való. És a füstölgő mécses benne van a képben is, az már azt jelenti, hogy lassan teljesen kialszik, vagy teljesen elhamvad, de azt ígéri ez az ige, hogy nem hagyja, hogy ez így lehessen. Mit is jelent ez, és különösen a mi életünkre nézve mit jelent ez? Bizony az emberi életnek a törékeny voltára, a mulandó voltára mutat rá ez az ige. És hányszor keletkezett már, vagy keletkezhet a mi életünkön ilyen törés, vagy akár megtörtség, mint ahogy ez a kép mutatja. A megtört nád. Annyi miatt bekövetkezhet ez. Túlságosan sok dolog rakódik ránk súlyként. Nem tudjuk elhordozni. Lehetnek lelki törések is az életünkben. Elkezdődött valami picike kis törésvonal, talán egy-egy nem várt szó, egy-egy sértés, egy bántás, és utána az végbe megy még jobban, egészében lehatol a legbelsőkig, és utána ez teljes repedezettséget vagy elveszést okoz a mi életünkben. És akár a törékeny, mulandó voltunkra is felhívja az ige, ez a szép kép, a figyelmet, hogy valóban ilyen a mi életünk. Egy darabig látszik, aztán majd eltűnik. De mit is mond ez az ige? Biztatás van benne. Nem is akármilyen. Azt mondja ez az ige, hogyha Isten kézbe veszi a mi életünket, és kiről is szólt ez a profécia? Jézus Krisztusról. Ő az, aki hozzá való utunk. Ha ő veszi kézbe az életünket, akkor képes újjáépíteni. Hogy is szólt? A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. Azaz lehetséges az újjáépítkezés, az újra való élet, az új ígéreteknek a beteljesedése. Amikor azt látjuk, hogy már nincs tovább vége, akkor is Isten képes megújítani bennünket. Az elmúlt évben is volt egy ilyen megtapasztalásunk, és talán gyülekezeti vagy gyülekezetek szintjén is, amikor valakiért imádkoztunk, reménytelen volt már a helyzet, és ilyenkor tudjuk, ha őszinték az orvosok, el is szokták mondani, készüljenek fel a közeli rokonságnak a legrosszabbra, így szokták mondani az orvosok, de Isten népe összefogott és imádkozott. És azt láttuk, hogy az a valaki, akiről lemondtak már az orvosok, és hagyd mondjam így, talán kicsit viccesen is azt szokták mondani, hogy itt az orvostudománynak vége, őt az Isten kezébe helyezzük, hát hol lehetne a legjobb helye neki, egy ilyen betegnek, és utána azt látjuk, hogy újjá élethetett. Isten még az életéhez toldott napokat, sőt heteket, hónapokat is. Aztán majd később valóban súlyosbodott az állapot, és elment ő is a minden élők útján. De hogy milyen hatalma van Istennek, és milyen ereje van az imádságnak, az érte mondott buzgó imádságnak. És Isten hogyan képes még akár így életeket hosszabbítani, azokat a repedéseket, hogy mondjam, újra betömíteni, azt a füstölgő mécses nem eloltani, hanem még hagyni, hogy tovább égjen. Istennek valóban ilyen hatalma van. Kedves testvérek, hatalmas biztatás ez erre az új esztendőre. Nem kell, hogy végünk legyen. Nem kell, hogy egy-egy repedezettség miatt valóban teljességgel tönkre menjen, vagy vége legyen a mi életünknek. Isten be tudja gyógyítani ezeket a sebeket. Újjá tud berünket teremteni. És a hívő embert is meg tudja újítani. Csodálatos ígéretek vannak, ahogy mondtuk ebben a könyvben, és talán föl se tudnánk mindazokat sorolni. Eszünkbe juthat Ézsaiás próféta könyvéből az is, amikor azt mondja, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja, és azt is tudja az Úr Úr, hogy még a legkülönbek is elfáradhatnak, ellankadhatnak, de az Úr erőt ad, hogy újra futni tudjanak. Talán nem csak járni, hanem sokszor futni is. Ilyen csodálatos ígéreteket találunk ebben a könyvben. Hogyan is szól ezután a Mesiásról, Jézus Krisztusról ez az ige? Egészen hosszan vezeti be az ige ezt a szakaszt. Az 5. verstől a következőt olvastuk. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. És majd itt folytatódik az ígéret egész pontosan, de egy pillanatra álljunk meg. Hogyan is gondolunk mi a világnak a létére? Hogyan gondolunk a világnak a keletkezésére? Mit gondolunk egyáltalán a mi életünkről? A véletlennek a műve ez a világ, vagy ahogy ez a tudományosnak mondott elmélet tanítja, evolúció által állt elő a világ. Nagy kérdéseket vet föl ez mindig bennem, hiszen hogyan lehetne lelke valaminek, ami szerves vegyületekből áll, ha csak nem adott neki valaki lelket. És hát ilyen nagy kérdések is felvetődnek bennünk, hogy hát egyáltalán honnan van a gonosz, hiszen az anyag önmagában nem gonosz természetű. És hogyha csak ezeket a kérdéseket végig gondoljunk, akkor nem jutunk másra, mint arra, hogy valaki, és most nagybetűvel mondjuk természetesen ezt a valakit, hiszen az élő Istenre gondolunk, ennek a világnak lelket adott. Valaki teremtette ezt a világot. Valaki elindította az életet. Valaki törvényeket szabott ennek a világnak. Belehelyezte a természetnek a törvényeit is. És ahogy a Zsoltárban is olvastuk, a 29. Zsoltár volt mára kijelölve. De nem csak ebben a Zsoltárban, sok másik Zsoltárban is. Ott vannak a természetnek az erői, amiket Isten megszabott. És ő helyezte bele ebbe a világba. És azt is tudjuk, hogy ezek a természeti törvények is milyen erősek. Nincs felettük hatalmunk. És hány történetben ott van, amikor Jézus Krisztus parancsol a természet erőinek, és azok engednek neki. És a tanítványok is így csodálkoznak ránk, hogy ki ez, hogy még a szél, meg a víz is engedelmeskednek neki. Ha mindezeket együvé tesszük, elindítjuk ezt a gondolkozást magunkban, és újra megerősödünk ebben, valóban Isten a világ teremtője. És az a hatalmas mennyei erő ott volt Jézus Krisztusban, és amikor a földön járt. Hiszen ő így tudott parancsolni a természet erőinek, és tudott parancsolni a halálnak. Mert nem egy valakit visszahozott a földi életbe. Újra a lélek ott volt abban a valakiben, legyen az Jairus lánya, legyen az Lázár, vagy éppen a Naini ifjú, őket visszahozta a földi életbe. Számunkra ez lehetetlen. Hogy is mondja tehát itt az ige róla? Benne ott van az a mennyei erő, ami a teremtésben is ott volt az élő Istenben. Így jelent meg köztünk. Így folytatódott ez az ige. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Kedves testvérek, azt is mondtam az elején, hogy Izrael népe úgy gondolja, hogy magára vonatkozik ez a profécia, mint népre. Igen, azzá kellett volna lenni Izrael népének, világossága a nemzeteknek. És azt is látjuk, hogy milyen sokszor nem töltötték be ezt a tisztüket. ha úgy tetszik, ezt a szolgálatukat. És inkább hatott rájuk a környező pogány népek sokasága, és átvették az ő isteneiknek a tiszteletét, a bálványokét, és eltávolodtak az élő Istentől. Pedig Izrael népének ez volt a feladata, ez volt a szolgálata. Világosságú legyen a népeknek. És azt látjuk, hogy Jézus Krisztusban tökéletesen végbe ment ez a profécia is. Ő a világ világossága. Hogy is mondja? Aki engem követ, mondja Jézus, nem járhat a sötétségben, hanem övé lehet az élet világossága. Ha csak akár ezt az egyetlen egy igét is nézzük, nem a népre vonatkozik, hanem a messiásra, a szabadítóra, Jézus Krisztusra. Valóban ő az, aki világosságot tud gyújtani a mi szívünkbe is, és világosságot tud gyújtani akár egy nemzetnek az életében is. Itt van ez a profécia ennek beteljesedésére is. És így folytatódott megint csak messiási jelek a proféciában. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Újra és újra látjuk Jézus életében azt, hogy beteljesedik ez a profécia, ahogy megnyitja a vakoknak a szemeit. És éppen János evangéliumában egy egész fejezet hosszan a mai beosztásunk szerint taglalja azt az ige, hogy amikor ő megnyitja egy vakon születettnek a szemét, akkor egyrészt hogyan hívnak össze nagy tanácsot a többiek, és hitetlenkednek, hogyan kérdezik ki az illetőt, hogy mi is történt vele, vagy éppen a szüleit veszik elő, bizonygassák, hogy hát itt nem csoda történt, és hogyan lesz teljesen tökéletessé a vakon született életében is, hogy Jézus az, aki meggyógyította, ő valóban a messiás, ő benne így beteljesedtek a proféciák, és hát bármilyen sok az emberi ügyeskedés is, az ez alól való kibújás, hogy végre kimondják, hogy ő a messiás, lám teljességgel világlik ez a történetből. Kedves testvérek, minden egyes profécia előre mutat az új szövetségünkre, Jézus Krisztus személyére. És ott ezek be is teljesedtek. Ő nagyon sokszor meg is pecsételte ezeket, teljességgel betöltötte ezeket. A nagy kérdés, hogyan vonatkozik ez ránk? Hogy látjuk őt? Látjuk-e, tapasztaltuk-e már az ő szabadítását? Megtapasztaltuk-e, hogy valóban ő újat tud nekünk adni? És milyen csodás ígéretek voltak itt? A megtört nátszálat ő nem töri össze. A füstölgő mécsest nem oltja ki. Milyen nagy ígéretek erre az új esztendőre? Rá lehet erre állni. A teljességgel a miénk lehet ez az ígéret. Nagy kérdés, amikor ilyen helyzetben vagyunk, látjuk-e ezt? Tapasztaljuk-e valóságát? Valóban, ahogy Isten újra összerak bennünket, ahogy szoktuk azt mondani, tovább emel, újra erőt ad nekünk. Mert ilyen a mi Istenünk. Hogyan is fejeződött be ez az ige szakasz? A 9. versben így olvastuk: a régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Azt is jó látni, hogy Isten folyamatosan cselekszik, ahogy folyamatosan gondot visel. Igen, mindig ráállhatunk annak a bizonyosságára, hogy ami már volt, és Isten megcselekedte. És ez mindig előre mutat a jövendő felé, ami valóban nekünk ismeretlen. De ha Isten megtartott a múltban, ha ilyen nagy csodákat tett, akkor így bízhatjuk rá magunkat teljességgel a jövendőre is. Hiszen Isten új dolgokat is kijelent, ami életünkre vonatkoztatva, az ő vezetésére, az ő gondviselésére, az ígéreteknek a beteljesítésére. Rá tudunk-e ezekre állni? Hittel tudjuk-e mindezt elfogadni? És akkor azt látjuk, hogy Isten valóban visz bennünket, hordoz. Nem is annyira mi megyünk, hanem ő hordoz bennünket. Emlékszünk-e a múlt heti igére, ott is Ézsaiás prófétától szólt az ige a 49. fejezetben, megfeledkezhet-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad, ugye mondja az Úr. Íme a tenyerembe véstelekbe, szüntelenül előttem vannak falaid. Ez az elmúlt vasárnap hangzott el, ez a csodálatos ígéret ugyancsak Ézsaiás próféta könyvéből. Azaz azt jelenti, hogy örökre ott vagyok Istennek a tenyerén, meg a tenyerében, kitörölhetetlenül. Akkoriban szokás volt az, hogy emberek belevésték, ez több volt, mint egyfajta tetoválás, akár a kezükbe egy-egy szeretett személynek a nevét. Kitörölhetetlenül ott volt. Erre utal ez a bibliai kép. Ahogy Isten tenyerében, tenyerén is ott van a benne bízó ember, az őt szerető ember, kitörölhetetlenül örökre. És ott vannak előtte a minket érő nehézségek is, ahogy olvastuk itt, hogy szüntelenül előttem vannak falaid, ő azokat is ismeri. És ismerjük az ígéretet, ha Isten segít, még a kőfalon is átugrom. Kedves testvérek, ilyen biztatásokkal mehetünk előre ebben az új esztendőbe. Azt látjuk, hogy az elmúlt vasárnap is kaptunk ilyen biztatásokat, teljes előremutató reménységeket az ő gondviselő szeretetéről. És azt látjuk, hogy a mai igében is ott volt ez a biztatás. A megtört nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el. Isten ennyire szeret bennünket. Így tudja újjá építeni a mi életünket. Álljunk rá ezekre az ígéretekre. Legyen ez biztatásul minden napon előttünk. És valóban lássuk meg Istennek a terveit, az ő cselekvését életünkben is, meg a családunk, a lelki nagy családunk a gyülekezet életében is. Hagyjuk, hogy Isten vezessen. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, úgy, ahogy azt szoktuk gyakorolni, így ülve maradva, csendesedjünk el imádságban, ami imádságainkat vigyük Isten színe elé, öntsük ki szívünket, majd közösen is imádkozzunk, ahogy szoktunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, Te ismersz legjobban bennünket, Te tudod, hogy sokszor milyen terheket cipelünk, vagy éppen milyen repedések keletkeztek a mi életünkben. És azt is tudjuk, Urunk, hogy egyedül csak ez az őszinte szó, Te tudsz újra építeni bennünket. Köszönjük, hogy Te nem akarod elpusztítani a mi életünket, hanem újjáteremteni, és Te mindig tovább akarsz segíteni bennünket. Azok a próbák, amik előnkbe raksz, társz, azok is nem az elbukásunkat akarják sohasem, hanem a hitben való megerősödésünket. Uram, köszönjük, láthattuk a Te cselekvésedet már a mi életünknek az idejében is. Oly sok bizonságot adja ez a bibliai történetek sokasága, hogy cselekedtél a Te néped életében, sok-sok egyén életében is. Urunk, így kérünk, építs újra bennünket, erősíts meg bennünket, és tovább segíts bennünket. Urunk, könyörgünk ezért az új esztendőért, valóban nem tudjuk, mit tartogat a számunkra, mit hoz a jövendő. De azt is köszönjük, Urunk, hogy ez nálad van elrejtve. Egészében oda bízhatjuk magunkat. Bizalommal lehetünk teljességgel így irántad. Sőt, Urunk, azt is megtapasztaljuk, hogy benned van elrejtve a mi életünknek a teljessége. Köszönjük, Urunk, hogy Te ilyen hatalmas Úr vagy. Köszönjük, hogy Te mindent meg tudsz cselekedni. És Urunk, arra is kérünk, hogy Te tisztogass bennünket. Oly sok minden van még az életünkben, ami nem szerinted való. Te látod ezeket. Te világítasz be a sötét helyekre is, ami szívünkbe. Adj nekünk, Urunk, ilyen nagy takarítást. Tudjuk kiseperni a gonoszt, a gonoszságot. És kérünk, hogy a Te lelkeddel töltsd meg újra és újra egészében a mi életünket. Urunk, így kérünk családjainkért, a ránk bízottakért, házastársakért, gyermekekért, unokákért, keresztgyermekekért, a nagy családtagjaiért, attól, hogy világítani tudjunk, legyünk világosságul, sóvá, világosságá a mi családjaink életébe, a Te igédet hirdessük, sokszor szavak nélkül is cselekedve azt. És Urunk, hadd kérjünk így a gyülekezet nagy családjáért is. Te látsz bennünket egészében, Te látod a mi kapcsolatainkat. Urunk, ha kell, akkor építsd ezeket újjá. Add, hogy valóban a szeretet és a türelem, és az egymás iránt való békesség. De ha kell, akkor sokszor a figyelmeztetés, az intés is ott legyen. Urunk, kérünk, hogy Te építsd a gyülekezetet is. Valóban Te vagy az alap, erre építkeztünk. Legyünk lelkiházzá, szent templommá az Úrban. Urunk, kérünk ezért a városért is, ahol élünk. Sokan nem ismernek Téged. Nem hallották úgy az örömhírt, hogy azt meg is értették volna, a szívükbe is tudták volna fogadni. Kérünk értük is, Urunk, küldj feléjük, és add, hogy mi tudjunk utat mutatni Te hozzád. Hadd kérjünk egész népünkért, nemzetünkért is. Látjuk a sok hiába valóságot, amit sokan tesznek. Látjuk a sokféle idegen istent is, a bálványokat is népünk életében. Urunk, tudjuk lerombolni ezeket a Te erőddel, és tudjunk beléd kapaszkodni, Téged megismerni, Téged dicsőíteni. És Urunk, kérünk az egész emberiségért is, látva azt, hogy újra és újra ország, ország ellen támad, nép, nép ellen támad. És látjuk azt a mérhetetlen gyilkolást is, amiben ez a bolygó forog. Urunk, Te adj békességet, Te csitítsd le a háborúkat. És kérünk, Urunk, hogy minél jobban növekedjék a Te országod, ott azok között, akiknek a szívébe Úr vagy, növekedjék, teljesedjék ki országod. Kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünket énekeljük, a 761. dicséretet, mind a három verszakával. Az első verszak így kezdődik, és mindig nem véletlen az ének választására az új évre is szól, így évelején. Hálát adok, Uram, az életért, rólad zeng éneket, hegy, völgy s a rét. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon ti néktek békességet. Amen.